Kérlek, lapozzatok a kettő Tesszalonikába, ma befejezzük ezt a levelet. Harmadik fejezet. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is. Pál apostol lezárja ezt a második tesszalonikai levelet, ami ugye arról írt ebben a levélben nekik, hogy mik azok a dolgok, amik várnak rájuk. Írt egy első levelet, az első tesszalonikai levelet ennek a gyülekezetnek, amit ő alapított, az Úr napjáról, a visszatéréséről, és mégis a tesszalonikaiak fejében zavar lett, idegen tanítások miatt, hamis tanítók összezavarták az ő gondolkodásukat, és az ő reménységük elkezdett elpárologni. És beszéltünk erről a múlt alkalommal, hogy amikor nem tiszta előttünk, hogy merre megyünk, akkor nincs előttünk reménység. Ha az élet nehézségét látjuk csak, akkor nem tudunk örömteljen menni előre, nem tudunk szeretni másokat, akkor túlságosan le vagyunk terhelve a saját életünk problémáitól. És Pál apostol helyre akarta állítani ezt a reménységet az ő életükben, hogy lássák, hogy az Úr visszatér, és az ő és ez lehet az minden hívő reménysége. Akár az Úr ma visszajöhet értünk. Micsoda gyönyörű reménységünk van. És itt az utolsó fejezetben erről ír nekik, hogy imádkozzatok értem, testvéreim, hogy az Úr igéje terjedhessen, írja nekik Pál. Nem azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a terveink megvalósuljanak, hogy a szándékaink létrejöjjenek, hanem hogy az Úr igéje terjedjen, hogy ne legyen Isten igéje előtt semmiféle akadály, hogy erőteljesen mehessen Isten igéje. Ez volt Pálnak a szenvedélye. Akárhova ment, mindig Isten igéjét tanította, és ettől volt ott valami munka. Isten igéjét engedte szabadjára. Erről kell szóljon a Váci Golgota is, és erről kell szóljon minden közösség is, hogy ott Isten igéjét tanulmányozzák. Az ige igazságát terjesztik. Mert a hitünk ezen áll. A hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Lelkipásztorként az az elhívásom, hogy Isten igéjét tanítsam nektek. Nem azért, hogy szórakoztassak valakit, vagy hogy azáltal, hogy vicces vagyok, megtérjen valaki. Nem, az a feladatom, hogy Isten igéje terjedjen, hogy Isten igéje gyökerezzen meg az életünkben. Nagyon sok igehirdetőn van nyomás afelől, hogy a feladata az, hogy népszerű legyen, vagy szórakoztató legyen, de és nem azt mondom, hogy ha valaki szórakoztató, az már nem tud tanítani, csak nem ez az elsődleges feladat, hogy utána ez maradjon meg, hogy milyen jó tanítás volt, hanem hogy a szívünket megváltoztassa Isten igéje. Mert az a változás megmarad. Imádkozzatok értem, mondja Pál, hogy szólhassam Isten igéjét. Hogy Isten igéje terjedjen. Van egy történet egy híres igehirdetőről, Charles Spurgeonnek hívják. Biztos hallottál már róla. Egy nagyon híres igehirdető volt az a 19. században Londonban. Ő 17 évesen már egy 3000 fős gyülekezetet pásztorolt ott. Hatalmas munkát végzett Isten az ő életén keresztül. És akkoriban ez volt a legnagyobb gyülekezet. Jöttek a világ minden tájáról vezetők, lelkipásztorok, hogy lássák, hogy mi történik ezen a helyen, hogy mit végez ez az ember, hogy mit csinál Isten, mi a titok. És egyik napon jött egy ilyen csapat, vezető, hogy megnézzék ezt a gyülekezetet, megnézzék ezt a templomot, ahol ők összegyűlnek. És vasárnap délután volt, ez a csoport ott mászkált az épület körül, és megláttak egy embert ott dolgozni a kertben. Oda mentek hozzá, azt gondolták, hogy a gondnok, és mondták, hogy szeretnék látni ennek a bámulatos építménynek a hőközpontját, hogy hát hogy működ, hogy fűtik ezt az épületet. És ez a gondnok elkezdte őket vezetni, bementek egy folyosón, lementek egy lépcsőn át, egy hosszú alaksori szakaszon, elmentek egy ajtóig. És a gondnok kinyitotta az ajtót, és bemutatott, hogy íme a hőközpont, a gyülekezetünk hőközpontja. És mindenki, aki ott állt, azt gondolta, hogy majd egy hatalmas, erőteljes kazánt fog látni, ami fűti az épületet, de amikor benéztek, akkor láttak 200 embert, akik a térdükön imádkoztak. És azt mondta, hogy ez a gyülekezetünk hőközpontja, ez a gyülekezetnek a motorja, amit itt látnak. És ők egyből értették, hogy látták a lényeget. Pál azt mondja, hogy imádkozzatok értem, imádkozzatok értünk, hogy Isten igéje kimehessen erővel. minden gyülekezetnek ez a hőközpontja. Minden gyülekezetnek ez a motorja. Azoknak az imája, akik oda járnak. Pál azt mondta, hogy imádkozzatok, értem, hogy Isten igéje terjedjen. Pál apostol tudta, hogy erre szüksége van. És amikor elkezdődött az Isten tisztelet, meglepődve látta ez a csoport, hogy az az ember megy föl a pulpitushoz, akit ők gondoknak hittek. Ő volt Charles Spurgeon tiszteletes, aki ott dolgozott a kertben. Ahelyett, hogy imádkozott volna. Ezt csak én hozzátettem. Spurgeon tudta, hogy honnan jön az erő. Akárcsak Pál. Imádkozzatok, értem. Hogy tudjam Isten igéjét terjeszteni, mondta Pál. És ezt mondom én is nektek. Én kérem, hogy imádkozzatok, értem. Imádkozzatok azokért, akik Isten igéjét tanítják itt a gyülekezetben. Hogy Isten igéje erősen kimehessen. Én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik imádkoznak itt közöttünk. Ők nem úgy imádkoznak, hogy ide előre jönnek előttünk, hanem imádkoznak, és más talán nem is látja őket, de Isten látja, és a mennyben jutalmat kapnak érte. Én azt gondolom, hogy egyelő jutalmat azokkal, akik kért imádkoztak, és a szolgálatuk erőteljesen ment. Meg fogunk lepődni majd a mennyben, hogy kik kaptak jutalmat. De én hívlak téged ebbe, hogy imádkozz. Két dolog miatt is, mert ha imádkozol az alkalomért, máshogy jössz el. Más lesz a szíved. A másik, máshogy fog zajlani a szolgálat. Isten megáldja az imáinkat. Isten meghallgatja ezt a kérésünket. Ő az igéjén keresztül munkálkodni akar. Olyan jó látni Isten munkáját, nem? Amit már itt végez közöttünk, de ez még csak a kezdet. Lássunk többet. Mit akar még Isten? Kérjünk még, hogy Isten munkájából többet láthassunk. Imádkozzatok, hogy szólhassam Isten igéjét. És azokért, akik szolgálnak. Észrevetted már, hogy Isten munkája mindig az ő igéjén mentén, az ő a mi imáink mentén halad? Hogy Isten megáldja azt, ha imádkozunk, amikor Isten igéje terjed. Van egy téves elképzelés, ami az abban áll, hogy nagy igehirdetőknek lesznek nagy gyülekezeteik. Ez nem így van. Fordítva van. Nagy gyülekezeteknek, nagyszerű gyülekezeteknek lesznek nagy igehirdetői. Mert a közösség imája által lesz az, az az igehirdetés nagyszerű. Észreveszed a különbséget? Ha úgy mész el innen vasárnap, vagy csütörtökön, vagy más alkalmakon, hogy de lapos volt ez az igehirdetés. Lehet, hogy így van. A következő vasárnapra, csütörtökre imádkozz. Kérlek. A saját szívedért is, és értem is, hogy terjedhessen Isten igéje. Én nem tudok szíveket megváltoztatni. Ezt tudod jól. De Isten tud. Pál tudja ezt, és kéri, hogy imádkozzanak érte. Emlékszel, hogy ez a gyülekezet volt az, akik össze voltak zavarodva? Akik így nem láttak tisztán a jövőben, és mondhatta volna nekik Pál, hogy ti ambénák vagytok, most figyeljetek, én tanítalak titeket. Nem, nem azt mondja, hanem, hogy imádkozzatok értem, az életetekben egy nagyon erőteljes dolog van, hogy amit kértek az Úrtól Jézus nevében, azt ő megadja. Akármilyen bénának gondolod magad, én nem mondom, hogy az vagy, de akármilyen bénának gondolod magad, imádkozhatsz. Imádkozhatsz. És tapasztald meg Isten munkáját az imáidon keresztül. Imádkozz a gyerek Szoliért. Imádkozz Tibiért, a dicsőítésért. Imádkozz Tamásért, hogy amikor megoszt velünk, az is erőteljes legyen. Imádkozz a szolgálókért. Meg fog változni a gyülekezetünk, mert Isten megválaszolja az imáinkat. Isten megváltoztat dolgokat az imán keresztül. Ezért van élő közvetítése a gyülekezetünkben az ige hirdetésnek. Hogy Isten igéje terjedhessen. Ezért van keddi alkalom a városban. Ezért van ifi szolgálatunk. Ezért van vasárnapi iskolánk. Hogy Isten igéjét elültethessük emberek szívébe. Imádkozz, kérlek. Nem a terveinkért, hanem Isten munkájáért, az igéért, hogy terjedjen. A második vers, gyorsabban fogunk menni, csak most leragadtam itt. Imádkozzatok, hogy az Úr igéje terjedjen, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Ez a második dolog, amit Pál kér. Ugye, hogy terjedjen Isten igéje, a második, hogy megszabadulhassunk az elvetemült emberektől, akik nem a hitből vannak, akiké nem a hit. Tesszalonikában voltak emberek, akiket itt az ige úgy nevez, hogy elvetemült emberek, más néven gonosz emberek, vagy a szó egyenes jelentése az, hogy abszurd emberek, akik gáncsolták, akadályozták Isten munkáját ott. Elvetemült emberek, akik ellenálltak, akik állandóan gondot okoztak. És Pál apostolnak ez a másik kérés, hogy engedd meg, Uram, hogy megszabaduljunk ezektől az emberektől. Imádkozzatok értem, mondja Pál. Kik ezek az emberek? Az Abcsel 17-et már beszéltünk, ott írja le Pál tesszalonikai szolgálatát az Abcsel, és ott azt írja, hogy voltak bizonyos piaci csavargók közül hitvány emberek. Milyen jó leírás, nem? Piaci csavargók közül hitvány emberek, akik támadták Pált. Pál mondott dolgokat, Pál tett dolgokat, és kicsavarták, félremagyarázták. Azt mondták, hogy Pál egy másik királyról tanít, aki a császár ellen való, vádolták Pált. És kérdezzük, valóban tanított Pál egy másik királyról? És az a válasz, hogy igen, ő tanított Jézusról, a királyról, a királyok királyáról. De soha nem mondta azt Pál, hogy ne rendeljék magukat alá a császárnak, annak az uralomnak, ami alá Isten helyezte őket. A Róma 13-ban tisztán tanít erről, hogy mindenki rendelje magát alá a földi urainak. Alá kell rendelnünk magunkat annak a kormánynak, akit Isten felénk helyez, független attól, hogy milyen zászló lobog felettük. Rendeljük alá magunkat, mert ez Isten rendje. Pál nem tanította arra, hogy lázadjunk fel a császár ellen. De mégis ezzel vádolták Pált. Fogták az ő egy kijelentését, és kicsavarták. Kiforgatták a szavát, hogy bajba keverjék. Ezt nevezi az ige hamis tanúskodásnak. Észrevetted már a 10 parancsolatban azon, hogy ne tanúskodj hamisan? Nem azt mondja az ige, hogy ne hazudj, hanem ne tanúskodj hamisan. Mi a különbség? Ugye a hazugság az, amikor valami égbe kiáltó dolgot mondunk, ami abszolút nem igaz. Ez a hazugság. De a hamis tanúskodás, azt néha nem értsd. Mi az a hamis tanúskodás? A hamis tanúskodásra az ige ad egy példát, hogy értsük, hogy miről van szó. Amikor Jézus pere zajlott a keresztre feszítés előtt, azt mondja az ige, hogy hoztak hamis tanúkat, akik mindenféle dolgot állítottak, és az egyiket leírja ott az ige, ez a Jézus azt állította, hogy lerombolja a templomot, és 3 nap alatt felépíti. Mondott ilyet Jézus? Persze, hogy mondott, hogy romboljátok le ezt a templomot, a saját testéről beszélt, és 3. napra felépítem, beszélve a saját haláláról és feltámadásáról. De a hamis tanúk kicsavarták, és úgy mutatták be, mintha ő a jeruzsálemi templomról beszélt volna. Az igazságot mondták, de rossz alkalmazással. Úgy mondták el, hogy bajba sodorják. Ez a hamis tanúskodás. Amikor valaki mond valamit, valaki csinál valamit, és úgy használod föl, amit mond, hogy bajba sodort. A saját céljaidra, hogy ellene használd. És Pál azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy ezektől az emberektől Isten megszabadítson minket. Mert ők akadályozzák Isten munkáját. De Tamás, nem te mondtad? De mondtam. De tudom, hogy úgy értetted, nem úgy értettem. Amikor beleolvasnak valamit, ami nincs ott. Ma is vannak ilyen emberek, hamis tanúk. Dolgok elhangzanak, dolgokat látnak, és valami olyan dolgot építenek föl belőle, ami nem igaz. Imádkozzatok, mondja Pál, hogy levitatkozhassam őket. Nem. Nem, imádkozzatok, hogy Isten megszabadítson minket ezektől az emberektől. Tudom, mi az, amit én látok ebből? Hogy Pál nem vesztegette az idejét olyan dolgokra, amire Isten nem hívta őt. Nem akart olyan dolgokba bonyolódni, ami nem az ő feladata. Azt mondja, hogy ezektől Isten majd megszabadít, én azt szeretném csinálni, amire hívott ő, terjesszem Isten igéjét, hogy ezzel foglalkozzam. Hogy hatékonyan menjen ki Isten igéje. Észrevetted már, hogy amikor nagy sebben lobbal elkezdjük oltani azokat a tüzeket, amit ellenünk gyújtottak, akkor az ördög még több tüzet fog gyújtani. Mert látja, hogy ezen keresztül el tud vonni minket a feladatunktól. Amikor én fel vagyok háborodva, ki vagyok akadva, hogy mások mit mondanak rólam, akkor ez el tud vonni engem attól, amire Isten hívott. És pontosan ezt szeretné az ördög elérni. És Pál apostol azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy ettől megszabaduljunk, és azt szeretném csinálni, amire Isten hív. Az, hogy mások mit mondanak rólad, és mit gondolnak rólad, azt nem tudod befolyásolni. De azt igen, hogy ki vagy. A jellem fontosabb, mint a hírnév. Gondoskodj a jellemedről, és Isten gondoskodik a hírnevedről. Így helyes. Pál nem panaszkodott, hanem tette, amit Isten rábízott. ne panaszkodj, ne magyarázkodj. Jobb, ha nem próbálod megvédeni magad, hanem tedd a feladatod. Miért mondom el ezt? Azért mondom el, mert én a magam életében is láttam egy ilyen csapdát, de látom más emberek életében is, hogy próbálunk tetszeni másoknak. Próbálunk más embereknek tetszeni, megfelelni. És ez egy csapda. Mondok nektek erről egy történetet, hogy jobban látszódjon. Volt egy ember, aki útban volt egy, a piacra a fiával, hogy eladjanak egy szamarat. Az ember ült a szamáron, mellette ment a fia, és már elérték a falut, és mentek be a piacra. Akkor meglátták őket a falubeliek, elkezdték csóválni a fejüket. Hát nézz oda! Hát micsoda ember ez? Ott ül a szamáron, szegény gyermeke, meg ott sétál mellette. Hát milyen, nincs szíve ennek az embernek? Amikor ez az ember hallotta ezt a kritikát, akkor gyorsan leszállt a szamáról, föltette a fiát a szamára, és mentek tovább. A falubeliek meglátták őket, és mondták, hát nézd már, a fia ül a szamáron, és milyen szívtelen ez a gyermek, hagyja a fiát gyalogolni a szamár mellett, hagyja az apját gyalogolni a szamár mellett, hát elképesztő. Hallották ezt a kritikát, mind a ketten fölültek a szamára. Mentek tovább, meglátták őket a falubeliek. Milyen szívtelen emberek ezek? Hát szegény szamár, ketten ülnek rajta, szegény páran, mi lesz vele? Meghallották a kritikát, leszálltak mind a ketten. Mentek tovább. A faluból, hát milyen bolond emberek ezek? Ott egy szamár, és mind a ketten mellette gyalogolnak. Hát miért nem ülnek fel rá? Ezek után fölvették a szamarat a hátukra, és ők vitték be a piacra. Ha az embereknek akarsz tetszeni, ez csapdába ejt. Mert nem tudsz megfelelni mindenkinek. Ha próbálsz tetszeni minden embernek, nem fog menni. És hogyha hallasz egy kritikát, és utána próbálsz idomulni, hogy hát akkor ezt máshogy csinálom, állandóan csak mindig máshogy kell csinálnod, mert nem fogsz tudni mindenkinek tetszeni. Isten arra hívott, hogy neki tetsző életet éljünk. Hogy az Urat féljük, és ne az embereket. Mert az Isten félelme az bölcsesség, az emberektől való félelem meg csapdába ejt. Ha próbálod mindig megvédeni magad, amikor emberek, elvetemült emberek vannak körülötted, és támadnak, akkor előbb-utóbb úgy fogod érezni, hogy viszed a szamarat a hátadon. Pál azt mondja, hogy imádkozzatok értem, hogy Isten igéje erőteljesen mehessen ki, és ezektől az elvetemült emberektől meg maga Isten szabadítson meg. Maradj az Úr útján, maradj Isten munkájában, amire Isten téged hívott. És így folytatja, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Pál apostol, gondoljátok el, egy lelki óriás, egy apostol, egy különleges ember, ő is átélte ezt, hogy támadták azért, amit ő tesz. Amit ő mond, azt próbálták kicsavarni, de azt mondja, hogy de Isten hűséges, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Imádkozzatok értem, de tudjátok ezt is, hogy Isten hűséges. Az Úr pedig irányítsa szíveteket és a szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltünk, azt meg is teszitek, és meg is fogjátok tenni. Nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy bizalmam van az Úrban irántatok. Gondoljátok ezt végig. Pál az Úrban bízott abban, hogy ők jó helyen lesznek. Hogy ők meghallják, amit Pál mond. Pálnak volt egy meggyőződése, és ez nagyon fontos, hogy a tesszalonikaiak, meg a hívők, mint te meg én, az Úréi vagyunk, és az Úr hűséges hozzánk. Nekem ez olyan reménység, hogy tudom, hogy Isten munkálkodik bennetek. Hogy Isten hűséges hozzátok, ahogy hozzám is. Nagyon sok hívő van Krisztusban, aki csak addig jut el, hogy Jézus Krisztus a nagypénteknek az Istene. Hogy ő meghalt a bűneinkért. Hogy ő megbocsájtotta minden bűnünket, mert fizetett érte a vérével. És ez igaz, ez egy hatalmas dolog, de Jézus nem csak a nagypénteknek az Istene, hanem húsvét vasárnapnak is, amikor feltámadt. Ő nem csak a megváltónk, a csakot idézőjelben, aki meghalt a bűneinkért, hanem ő az, aki feltámadt és él, és ő az Úr. aki hűséges, aki valóságos, akit meg lehet tapasztalni. Nekünk itt a gyülekezetben nem egy eszménk van. Nem egy klub vagyunk, hogy egyetértünk, és közös az érdeklődési körünk. Mi az Úréi vagyunk. Ő az Úr, ő él és valóságos. És ő munkálkodik az életünkben. Pál azt mondja, hogy én bízom Istenben irántatok az életetek felől, hogy mentek előre abban, amit mondok nektek. Tudod, mi a Bibliának a középső igeverse? Ha összeszámolod az összes igeverset, és úgy középen kettévágod a Bibliát, van egy középső igevers, ez a 118. Zsoltár 8. igeverse. A következőt mondja ez az igevers, nem véletlenül ez a közepe. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Jobb Istenbe bízni, mint emberekben, mondja itt a Zsoltár. Erről beszél Pál is. Ő az, aki megtart minket, ő az, aki megerősít minket. Ne emberekbe bízunk. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára, írja itt az 5. vers. Ha új fordítást használsz, egyszerű fordítást, bocsánat, akkor máshogy olvasod ezt az igeverset, ott úgy van, a miénkben, bocsánat, az én fordításomban úgy van, hogy Krisztus álhatatosságára, az új fordítás, egyszerű fordítás azt mondja, hogy kitartóan várjátok Krisztust, amíg visszajön. Miről van itt szó? Hogy Krisztus türelme legyen bennünk, vagy mi várjuk őt türelmesen? Azt gondolom, hogy mind a kettő. Nem tudom, melyik a helyes, de azt gondolom, hogy mind a kettő. És szerintem a kettő összefügg. Várjuk őt, és ettől türelmesek tudunk lenni. Krisztus türelme bennünk van. Amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy én szeretném, amikor nem azt kapom, amit szeretnék, amikor ránézek egy emberre, és azt mondom, hogy ő nem olyan, mint gondoltam, minden feleség, így, Tamás, tudom, miről beszélsz, akkor ha valaki közben várja Jézus Krisztus visszajövetelét, ő türelmes tud lenni abban a helyzetben. Azok az emberek tudnak türelmesek lenni, akik várják Jézust türelemmel, akik várják őt, mert nekik nem kell minden dolog ma. Nem kell, hogy minden dolog összeálljon most. Nem kell, hogy minden dolog sikerüljön itt. Hanem ő jön vissza. Akkor lesz minden rendben. Azt tesz minden dolgot rendbe. Ezért türelmes tudok lenni a társammal, a gyerekemmel, az emberekkel körülöttem, a helyzetekkel, hogy már megint valami nehézség. De Jézus, te jössz vissza. Ez a lényeg. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mi ez a hagyomány? Ezt majd a 11. versben látjuk, de menjünk tovább. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal. Nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Pál azt mondja, hogy ti láttátok, hogyan éltünk közöttetek, keményen dolgoztunk, hogy példává lehessünk előttetek. Mi nem terheltünk meg mást, hogy valaki más gondoskodásából éljünk, hanem mi keményen dolgoztunk, írja Pál. Fáradtsággal, vesződtséggel éltünk. Keményen dolgoztunk, hogy példák legyünk előttetek. És azt mondja a 10. vers, mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez egy nagyszerű igevers. Egy nagyon egyszerű, nagyszerű igevers. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. De nézd, mit mond. Nem azt mondja, hogyha valaki nem tud dolgozni. Ha valaki szeretne dolgozni, de nem jut munkához, hanem azt mondja, ha valaki nem akar dolgozni, de tudna. Tudna dolgozni, de nem dolgozik. Azt mondja az ige neki, ne is egyék. Aki nem hajlandó, hanem inkább mások adományából él, másoknak a jóságából akar élni. Tudna dolgozni, de nem hajlandó rá. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. amikor az ember elbukott az Édenkertben, Ádám és Éva, már ezelőtt a bukás előtt látjuk az igében, hogy Isten feladatul bízott rájuk valamit. Adott nekik munkát. Azt mondta, hogy gondoskodjatok erről a kertről, amit én nektek adtam. Bármit is jelentsen. Egy feladatot adott nekik. De amikor látjuk az emberpárt elbukni, Ádám és Évát, ahogy követték az ellenségnek a szavát, ott látjuk Isten irgalmát és bölcsességét. Mert ezt mondja az ige, az ember dolgozzon, és fáradtsággal éljen a munkájából. Arcod verejtékével teszed a kenyeret az asztalra, amíg vissza nem térsz a földbe. Isten az embernek azt parancsolta ott, hogy dolgozzon keményen. Más szóval, ebben a bukott állapotában abba került, de ez Isten áldás, hogy keményen kell dolgoznia. Hogy dolgozzon keményen. Észrevetted már, hogy mennyi bajba kerülünk, amikor nincs feladatunk? Hogy a tétlenség mennyi bajba tud sodorni minket? És Isten a bölcsességével azt mondta az embernek, hogy ebben a bukott állapotodban én megáldalak, dolgozz keményen. Ne legyél tétlen. Tedd magad hasznossá. Nehogy haszontalan dolgokba kerüljünk. A tesszalonikai gyülekezetben, vagy a tesszalonikai gyülekezet körül voltak hitvány emberek, akik nem dolgoztak, hanem csak jártatták a szájukat folyamatosan. Pletykálkodtak, támadtak, hibát kerestek másokban, és azt mondja Pál, hogy ezek bajkeverők. Azt a példát kövessétek, amit mi mutattunk nektek, mondja Pál. Az ő tevékenységük kárt okozott. Kárt okozott Isten munkájában. Szeretnék mondani nektek egy példát. Évekkel ezelőtt Floridában föl szerettek volna bocsájtani egy űrsiklót. Tudjátok, ott van egy ilyen kilövő állomás, egy hatalmas űrsikló, ami 15 emelet magas építmény, egy bámulatos, erőteljes mérnöki alkotás. És mégis ezen a kilövés alkalmával el kellett halasztaniuk ezt a projektet. Nem küldhették föl az űrsiklót. Mert volt két harkály, aki lyukakat fúrt a rakétának az oldalába. Itt volt ez a milliárd dollárokat érő szerkezet. Hihetetlen mérnöki munka, elektronikailag, szerkezetileg, és volt egy harkály család, harkály úr és felesége, aki meghiúsította ezt a munkát. Azáltal, hogy oda repültek, és 195 lyukat fúrtak a rakéta oldalába. És amikor a mérnökök rájöttek, akkor el kellett halasztaniuk ezt a fellövést, mert féltek, hogy jég rakódik le a lukakba, és megsemmisül a rakéta fellövéskor. A NASA teljes tudásával és két harkály. Durva, nem? Kop. Hát mondhatnánk, hogy le kéne őket lőni. Hát nem éppen, amikor rakétán kopogtatnak, az nem a legjobb ötlet. Bámulatos állatok egyébként, a harkályok, kis biológiai kitérés. A harkály a lábaival meg tud kapaszkodni a fa kérgében, vagy az űrsiklóba, ugye? És a farkán meg van egy kampó, amit be tud szintén akasztani a fa kérgébe, vagy az űrsiklóba, és akkor három ponton támaszkodik. És ezért a harkály, amikor kopog, akkor mindig ugyanarra a helyre tud ütni. Nem jobbra, nem balra, nem így szórja az ütéseket, hanem pontosan mindig ugyanoda a helyre tud ütni. A tudósokat elkezdte foglalkoztatni, hogy ez a harkály, aki ilyen erővel üti a fa oldalát, hogy nem töri el a nyakát, vagy kap agyrázkódást. Na, próbáld ki hasonló módon, inkább ne próbáld ki. A harkány nyakában van egy idegszál, egy szalag, ami csak a harkályban van. Ami azt segíti elő, hogy ezek a rezgések ne a gerincét terheljék, mert eltörni a nyakát. Az agya nagyon szorosan kitölti a koponyáját, és az agya nem tud lötyögni, mert különben minden ütésnél agyrázkódást kapna ez az állat. Amikor kifúrja a harkályalukat, akkor van egy hosszú nyelve, benyúlik a lukba, és ki ragadja az ott lakó bogarat. De mi az, ami meggátolja a harkályt abban, hogy amikor üti a lukat, akkor nem harapja le a saját nyelvét, ugye, ami ennyire hosszú. A fejében van egy üreg, amiben visszahúzza a nyelvét, és oda föl van csavarva. Bámulatos. És amikor elkészül a lukkal, ez a nyelv ez letekeredik, kidugja a nyelvét, és elfogyasztja a bogarat. Ennek semmi köze nincs a bibliórához, ezt csak el akartam mondani, mert néhány ember azt mondja, hogy ezek az állatok evolúció módján létrejöttek. Hát van egy kis gond ezzel, mert ez a gépezet, a háromszög, a kalapács, az idegszálak, a szalag a nyakában, ez csak úgy működik, ha egyszerre van jelen. Ez nem lett, ezt az evolúció által, hanem Isten, ami mesteri alkotónk tette így össze ezt a madarat. Vissza a bibliórához. Kicsit eltértem a témától. Most, ha harkályból vizsgáztok, akkor átmentek, remélem. Na figyeljetek, itt van ez az űrsikló és a két harkály. Egy hatalmas projekt, amit meghiúsít két harkály, aki ott kopog, ahol nem kéne. Aki oda dugja a csőrét, ahol nem kéne. Ott jártatja a nyelvét, ahol nem kéne. És ugyanilyen ezek azok az emberek, akik fölöslegesen jártatják a szájukat. És hibát keresnek másokban. Hitvány emberek, akiknek inkább dolgozniuk kéne, de jártatják a szájukat, kimagyaráznak dolgokat, és ez gátolja és kárt okoz Isten munkájának. Kop-kop-kop-kop-kop-kop-kop-kop. Miért csinálja ezt? Kop-kop-kop-kop-kop. Miért tanít ő? Kop-kop-kop-kop. Miért nem ő tanít? Kop-kop-kop-kop. Miért azt a dalt játszotta? Kop-kop-kop. Miért nem azt a dalt játszotta? Miért van így? Miért nincs így? Miért jó úgy? Miért nem jó úgy? És kopognak, kopognak, kopognak a rossz helyen, és ez gáncsolja Isten munkáját. Ne legyetek olyanok, mint a harkály. Pál apostol azt mondja, hogy dolgozzunk keményen. Hogy nehogy hiába valóságokat végezzünk. Nehogy olyan dolgokat tegyünk, amik hitvány dolgok, hiába való dolgok, és kárt okozunk Isten munkájának. Jakab írja azt, hogy ez a nyelv, ami nekünk adatot, nem túl hosszú, de nagyon erőteljes. Áldás és átok forrása lehet. Egy lánggal tűzre tud gyújtani egy erdőt. Vigyázz, mit mond a nyelved. Szolgálja a szád is Istent, ahogy másokról beszélsz. Pál apostol azt mondja, hogy itt vannak emberek, akik beleütik az orrukat olyan dolgokba, amiben nem kéne. Drága tesóm, ne értsd félre, amit mondok. Ne értsd félre, amit mondok. Ha te egy olyan ember vagy, aki nem érzi itt jól magát, akkor az a legegyszerűbb, hogyha elmész egy olyan helyre, ahol jól érzed magad. És nem támadod azt, amit Isten itt végez. Értsd jól, amit mondok. Én azt szeretném, hogy minden egyes ember ott legyen, ahol Isten megáldja őt és építi őt. De ha ez nem az a hely neked, akkor kelj szányra, mint az a harkály. És menj oda, ahol Isten látni akar téged. De ne legyél harkály itt közöttünk, hanem szolgálja te szád az életed Istent ezen a helyen. Ezt mondja a 12. vers is. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csendben dolgozva maguk kenyerén éljenek. Húzd el azt, hogy csendben, hölgyek és urak, csendben dolgozva maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. Mit mond itt Pál? Tedd, amit Isten rád bízott, és ha vannak körülötted ilyen harkályok, akik mindig mondják, mindig tömik a fejed, azt mondja itt Pál, hogy ne tarts velük kapcsolatot. Ne keresd a közösségüket. Ne hívd át őket ebédre. Ne tudják nálad elültetni a maguk hitványságát, haszontalanságát. Ne tölts vele időt, ne beszélj vele. a legjobb, amit tehetsz azért az emberért. Ez nem az ellenség, ahogy mondja itt a következő igevers, de ne tekintsd ellenségnek, hanem incsétek, mint testvéreteket. Ne tekintsd az ellenségnek, csak ne tölts vele időt, mert az a harkály, akinek nincs mit kopogtatnia, előbb-utóbb abba hagyja. Az a pletykálkodó, akinek nincs közössége, előbb-utóbb, közönsége, előbb-utóbb nem pletykálkodik, hanem talán elgondolkodik, hogy miért nem töltenek velem a testvéreim időt? Miért nem keres engem senki? Miért nem hív engem föl senki? Lehet, hogy velem van a baj? Lehet, hogy a számmal van a baj? Én annyira bánom, tesóim, hogy bizonyos dolgokat a múltban harkályoktól meghallgattam. Az is, ha én magam voltam az, de ha valaki másnak a kopogtatását, valaki más hitvány szavait egy jó emberről, Isten emberéről én meghallottam. Azért, mert nem tudom kitörölni a fejemből. Nem tudom visszaszedni, nem tudok már úgy nézni arra az emberre, mintha az a dolgot nem hallottam volna. És ez nagyon béna dolog. Remélem, hogy elfelejtem, de nem tudom elfelejteni. Valahogy az agyunk így működik. És ugyanez, amikor egy ilyen disznó viccet hallunk. Én az általános iskolás viccekre emlékszem. Szégyellem is, nem merem elmondani a gyerekeimnek, de valahogy a fejembe olyan helyet talált, hogy nem felejtem el. Pedig el szeretném. Vagy ha a szemünkön keresztül pornográfiát engedünk az életünkbe, nem tudjuk elfelejteni azokat a képeket valahogy. Én nem akarom hallani másnak a kopogtatását. Kip-kop, kip-kop, hallottad? És mint egy ilyen bizalmas imakérés, nem mondom el senkinek, de imádkozzunk már érte. Tudod, mit hallottam róla? Pff. Ha bölcs vagy, figyelj rám, ha bölcs vagy, megfogadod ezt az intést tőlem. És boldog leszel, hogyha így élsz. Akkor mutass rá valaki másnak az életében, egy koszos területre. Ha azt csinálod akkor, mint Jézus tette. Lehajolt és megmosta azokat a koszos lábakat. Akkor mutatott rá a koszra, amikor szó nélkül megalázta magát, odament, és elkezdte mosni azt a koszos területet. Ha nem ezt teszed, akkor nincs jogod más életében rámutatni arra a koszra. Ha Isten megmutat neked valamit a testvéred életében, akkor azért mutatja meg, hogy te legyél az eszköz, hogy lehess az az eszköz, hogy megmosd az ő lábát. Nem úgy, hogy elmondod száz felé, hanem hogy lehajolsz és mosod a lábakat, azért, hogy helyreállás legyen a vége. Érted? Ha nem mosod a lábat, akkor az a legjobb, ha befogod a szád. Csendben végezd a munkádat. Görögül ez azt jelenti, hogy csönd legyen. Máshogy is tudnám mondani. Érted? Én azzal azt szeretném, hogy Isten munkája még erőteljesebben mehessen közöttünk tovább. Hogy a szánkkal Jézus szolgáljuk. És a szeretet eszközei vagyunk, és nem a pletykájé, nem a károkozásé, mások lehúzásáé, mások hiba keresésében, vagy mások életében hibát keressünk. Maga a békesség Ura adjon nekünk mindig, minden körülmények között békességet. Ez a vágyom. Ez volt Pálnak a vágya. Hogy ő adjon nekünk békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom, és a hitelesítő jel, ez a hitelesítő jel minden levelemen. Így írok. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Én nagyon örülök, hogy ma itt vagytok. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Isten előtt. Azért vagyunk itt, mert Isten szeret minket. Hogy Tamás olyan jól rámutatott. Attól függetlenül, hogy mit hoztunk ma. Hogy az Úré vagyunk, vagy még nem az Úré. Isten szeret minket. Szenvedélyesen szeret minket. Meghatározta az értékünket. Odaadta értünk a legdrágábbat, a fiát. Az Ószövetség arról szólt, hogy ha mi jól teljesítünk, akkor megáld minket. Ha rosszul teljesítünk, akkor átok alatt vagyunk. Nekünk már egy jobb szövetségünk van Jézus Krisztusban. Mi Krisztusban vagyunk. És nem a teljesítményünktől függ, hogy Isten megáld-e minket, hanem a pozíciónktól, Krisztus Jézusban vagyunk, és a munkát végzi bennünk. Ahogy a Gerard is mondta, Isten munkája folytatódik bennünk. De Pál apostol azt mondja, miután felsorolja az efézusi levélben, hogy ezek vagytok Krisztusban, megáldott titeket, szeret titeket, megbocsájtott nektek, hogy éljetek méltón az elhívásatokhoz. Hadd látszódjon meg Krisztus bennetek. Formálódjon ki Krisztus az életünkben. Ez az ő munkája bennünk. Ha ma észrevettél egy területet az életedben, ami nincs rendben, itt van velünk a mesterünk, aki megmossa a lábunkat. Ő már megmosta az életünket, az életünk tiszta Krisztusban, de ő újra megmossa a lábunkat, ha kérjük. Engedd, hogy megmossa. Amikor hozzuk a bűneinket elé, akkor ő megbocsátja, megtisztít, és minden gonoszságot kimos belőlünk. Ha kéred, betölt a lelkével, és más ember lehetsz. Ha nem születél újonnan, Jézus nem egy jobb életet kínál neked. Ha még itt vagy, és kereső vagy, még nem döntötted el, Jézus nem azt kínálja, hogy gyere, és majd én megoldom a problémáidat. Ő új életet ad. Megbocsátja a bűneidet, és új életet ad. Ő akar lenni a legjobb barátod, aki kísér az életen, hogy ne legyél elveszett. És amikor ő visszajön, akkor érted is visszajöjjön. És azt kéri, hogy higgy ő benne. Hogy fogadd előtt hittel. Ha szeretnél ma dönteni, itt van ma az üdvösséged napja. Befejeztük most ezt a levelet, a 2 Tesszalonikát, és jövő héten elkezdjük a Máté evangéliumát, ha Jézus nem jön addig vissza. Elkezdünk egy evangéliumot, de kérlek, hogy amit ma Isten szólt hozzátok, vagy amit most az 1 Tesszalonika, a 2 Tesszalonikából így megmarad benned, az az 1-2 mondat, azt ne engedd a földre hullani. Írd föl, jegyezd meg. Nem kell most rá válaszolnod, de mi volt ma az az 1-2 mondat, amit ma Isten neked mondott? Ne engedd a földre hullani. Az a tiéd, amit Isten neked szánt. Mennyi atyám, köszönjük, hogy az igétben lehetünk, és az az imánk, ezt szeretnénk, hogy hadd menjen ki az igéd erőteljesen, hogy folytasd a munkát bennünk, Uram. Mi is bénáskodunk, mint az a tesszalonikai gyülekezet. Egy munka közben vagyunk, még nem vagyunk készen, de Uram, köszönöm, hogy te folytatod ezt a munkát bennünk. És te hűséges vagy. Te megerősítesz, te megtartasz minket. Köszönjük a Megáér családot, és kérlek, Uram, hogy ahogy az ő életükre kértük, hogy folytasd a munkát bennük. Uram, ezt kérjük mi is a magunk életére nézve. Folytasd a munkád itt ezen a helyen. És Uram, imádkozom, hogy keményen tudjunk dolgozni, hogy nehogy elvetemül dolgokba, haszontalan dolgokba keveredjünk. Imádkozunk azokért, akik szeretnének dolgozni, akik tudnának dolgozni, de nincs munkájuk. Uram, te gondoskodj róluk. Te olyan együttérzéssel beszélsz ezekről az emberekről. És kérlek, gondoskodj róluk. Adj nekik munkát, hogy ők is gondoskodhassanak a családjukról. Köszönjük, hogy nálad nincs válság. Te munkát tudsz adni annak, aki kéri. És imádkozunk ezért hozzád. Gondoskodj, atyám. Köszönöm ezt a gyülekezetet, és azt, hogy te még nálam is sokkal jobban szereted ezt a gyülekezetet. Te szeretsz minket, Uram. Milliószor, végtelenszer jobban szeretsz, Uram. És Uram, az az imám, hogy felfedezzük ezeket az áldásokat, ezt a szeretetet, Uram, ami benned van felénk. Mi szeretnénk méltón élni az elhívásunkhoz, hogy azok legyünk, akinek te alkottál minket. Uram, imádkozom azokért, akik elcsüggettek, és megfedte őket ez a mai ige. Uram, kérlek, hogy hadd emeljék a szemüket rád, hogy benned legyen a reménységük, hogy lássák, hogy Uram, te átformálsz életeket, te meg tudod fékezni a mi nyelvünket. Benned más emberek lehetünk. Benned mi új teremtések vagyunk. Imádkozom azokért, Uram, akik még nem adták oda az életüket neked, és Uram, tudom, hogy ezeket az embereket te szereted szenvedélyesen. És olyan dolgokat teszel az életükbe, amik megtörik őket, Uram, hogy hozzád fussanak. Uram, imádkozom, hogy legyen ezeknek az embereknek ma a megtérésük, amikor elfogadják ezt az ingyen ajándékot tőled. Áld meg a közösségünket, Uram. Áld meg a közösségünket, a beszélgetésünket, hadd legyen az kedves neked és sóval fűszerezett, Uram. Jézus nevében imádkoztam. Amen.